A stúdióban pedig Szabó Anna, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Itt a hírekben többször említettük már Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tegnapi nyilatkozatát. Egy rendezvényen beszélt, amin te is ott voltál, és hát egészen pontosan valami olyasmit mondott, hogy közgazdász legyen a talpán, aki a következő időszakkal megbirkózik, tehát hogy nagyon komoly dolgokra kell számítani. Ez már látszik egyébként a termelői árak rendkívüli emelkedésében is, amit nyilván hajt felfelé az energiaár emelkedés, akkor az, hogy gyakorlatilag rendelési anomáliák vannak, hol többet kéne szállítani, hol kevesebbet, túl sokat rendelnek néha, aztán túlraktározzák magukat, hiány van, szóval rengeteg minden dolog van. Mit mondott Nagy Márton ezzel kapcsolatban, hogy mire számíthatunk? Lehet egyáltalán erről érdemben mondani bármit is?
Tegnap nagyon érdekes előadást tartott Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk ő nem egy politikus alkat, de nagyon őszinte előadás volt, és nagyon érdekes, de egyáltalán nem hozott jó üzeneteket. Azt mondta, hogy az inflációt jövőre már lehet törni. Egyébként a jegybank tegnap megjelent inflációs jelentése szerint is 2023 végére már a toleranciasávba be fog kerülni az infláció szintje, és 2024 elejére pedig elérheti a 3%-ot. Tehát Nagy Márton szerint is ez inkább a kezelhető probléma. Viszont, mint általában az eddigi inflációs hullámok idején mindig egy recessziós hullám jött. És Nagy Márton azt mondta, hogy egyre inkább úgy látják az elemzők, hogy elkerülhetetlen a recesszió Amerikában és Európában is. A megkérdezett közgazdászoknak most már a több mint kétharmada a jövő évre, vagy 2024 elejére recessziót jósol Amerikában, illetve most már Európában is ez a szám, ez olyan 35-40%.
Ennyire dominószerű hatása van az orosz-ukrán háborúnak, vagy összeadódtak dolgok?
Összeadódtak dolgok. Nagy Márton arra tette a hangsúlyt, hogy itt ördögi körök alakulnak ki. Tehát egyrészt ugye az infláció kapcsán elindul egy monetáris szigorítás, kamatemelés, ami dollár erősödéshez vezet. Dollár erősödése elszívja a forrásokat a feltörekvő, felzárkózó gazdaságoktól, mint például a magyar gazdaság is, és ezzel itt tovább fűti az inflációt. Ez az egyik része. A másik, amire kitért, az az, hogy amiről Larry Summers korábbi amerikai pénzügyminiszter is értekezett, hogy mesterséges recessziót kell úgymond előidézni azzal, hogyha megemeljük a munkanélkülieknek a számát, azzal mesterségesen csökkentjük a keresletet, azzal csökken az infláció. Tehát gyakorlatilag egy recesszióba, vagy stagnáló gazdaságba hajtani a gazdasági növekedést, ezáltal tudjuk letörni az inflációt, és újra kell építeni a gazdasági növekedést. Ezt Nagy Márton úgy fogalmazta meg, hogy no pain, no gain, tehát hogy először jön a szenvedés, tehát a magas munkanélküliség, vagy magasabb munkanélküliség, és ezáltal lehet csak alacsonyabb inflációs környezetet létrehozni, ami a növekedési alapot jelenteti.
És gondolom mindez akkor igaz, hogyha a jelenlegi mederben maradnak a dolgok, tehát mondjuk az orosz-ukrán háború nem terjed tovább.
Igen. Ő úgy fogalmazott, hogy ugye ez, amit most az előbb elmondtam, ugye ez elsősorban Amerikára vonatkozik. Európa ezen kívül két másik válsága küzd, az egyik ugye a háborús bizonytalanságok, a másik pedig az energiaválság. Na most ugye ez még két óriási nagy lapáttal rátesz a helyzetre, és ezt tetézi az, hogy az Európai Központi Bank azért nem mer kamatot emelni, meg eddig sem mert kamatot emelni, és most is csak nagyon kis lépéseket fontolgat, vagy fog lépni nem sokára, mert ugye a mediterrán államoknak nagyon magas az államadóssága, a Görögországnak 180%, az olaszoknak 140% körül van GDP arányosan, és ezeknek az országoknak a finanszírozása sokkal drágábbá válik. Ezeket az országokat, hogyha nem menti ki az LKB folyamatos kötvényvásárlással, akkor ugye akkor lesz a kamat terhük, hogy egy lefelé tartó adósságspirálba keverednek, amit már ugye láttunk Görögország példájából is, hogy nézzük meg, hogy 2012 óta gyakorlatilag a görögök nem, hogy elvesztették a GDP-jüknek a 25%-át, hanem azóta is azon a szinten vannak, és hogyha megnézzük az egyfőre első GDP-t, akkor Magyarország most már jobban áll lassan, mint a görögök. Tehát nem tudtak ebből a válságból kijönni, és ez a magas adósság szint őket továbbra is több mint 10 éve lenyomja.
Nem tudom, mit lehet egyébként ezzel a helyzettel csinálni folyamatosan hosszú távon. Hát legfeljebb gondolom mindig befoltozni a lyukakat, anélkül, hogy valami drámai dolog történne. Mondott-e bármit Nagy Márton a további magyar kormányzati tervekről?
Igen, egyébként ebből a szempontból viszonylag megnyugtató volt az üzenete. Ő azt mondta, hogy a kormányzati célok az a legfontosabbja az, hogy megvédeni ugye a lakosságot, a családokat, a rezsicsökkentést. Ő az ástopokról azt mondta, hogy előbb-utóbb ki kell őket vezetni. A rezsicsökkentést azért kell megvédeni, mert ugye a legszegényebbeknek az adója ugye az infláció. Tehát a legszegényebbeket ugye meg kell mindenképpen védeni, és azt mondta, hogy lassan az fog a terítékre kerülni, hogyha ezek a recessziós hullámok begyűrűznek hozzánk is, mint nyitott gazdaságba, akkor nálunk is a munkahelyvédelem megint előtérbe fog kerülni. És azt mondta, hogy ez azért nehezebb, mint a COVID idején, mert akkor tudtuk, hogy csak egy átmeneti időszakról van szó, most viszont nem tudjuk. És ez szorosan összefügg azzal, amit az előbb mondtál, hogy a termelői árak növekednek, és ahogy a termelői árak ugye 33%-kal növekedtek, most májusban a termelői árak. Vannak olyan vállalatok, ő a BASF-et említette példaként, akiknek egyszerűen nem fogja megérni működtetni a gyárat.
Ez egy német vegyipari vállalat, aki esetleg nem annyira ismeri őket. Pont ráadásul nemrég volt információ, hogy Romániában is egy műtrágyagyár úgy tűnik, hogy bezár egyelőre. Egész egyszerűen az energiaárakat nem tudják kitermelni, vagy nem tudnak annyit kérni a termékeikért, amit kifizetnek számukra, hogy megérje. Hát ez súlyos dolgokat vetít előre, még Magyarországon is így ideig szünetelt a műtrágyagyártás a Péti Nitrogén műveknél, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mit lehet tenni, hogyha mondjuk nincs állami beavatkozás, vagy nincs valami gyökeres fordulat a gazdasági szereplőknél. Energiaárakkal kapcsolatban pedig hát nyilván az is eldől majd, hogy hát hogy egyáltalán milyen energiaárakkal kell számoljunk. Szóba kerültem esetlegesen ezen a találkozón az, hogy azért hát azért 400 forintos euró van, ez is hajtja az inflációt, és hogy előbb-utóbb jó lenne az euró. Vagy ez abszolút nem volt az előadás témája?
Ez az előadás után volt a kérdések, és akkor vetődött fel az euró, de tulajdonképpen ez most olyan szinten ég a ház, tehát a tűzoltásra kell koncentrálni, tehát egy válsághelyzet van, egy inflációs válság van, egy gazdasági,
nyilván nem most fogjuk bevezetni követő, az eurót.
Nyilván, tehát hogy ez most ő azt mondta, hogy ez most nem aktuális kérdés, mert a monetáris tárházat be kell vetni annak érdekében, hogy túléljük ezt a jelenlegi helyzetet, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag egy életszínvonal válság fenyeget a fejlett államokat, és erre kell nekünk felkészülni, hogy ezek a lakossági családi védelemmel, a rezsicsökkentésnek a védelmével ezt a megélhetési válságot úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha meg tudjuk védeni a munkahelyeket. Ő külön kockázati tényezőnek sorolta föl azt, hogy Magyarországra nagyon sok működő tőke érkezik ugye külföldről. A beruházási rátánk az egyik legmagasabb az Európai Unióban, 27%-os. Ezek a befektetések azonban olyan szektorokba érkeznek, amelyek kifejezetten energiaigényesek, tehát ugye az akkumulátoripar, autóipar, stb. És ezeknek visszatérve a BASF, a német BASF példájára, nagyon nehéz lesz majd a termelői árakat úgy kigazdálkodni, hogy ezeket a gyárakat megérje működtetni, és ne kelljen majd munkahelyeket megszüntetni.
Hát egészen furcsa kockázatok derülnek ki, amikre nem is gondolt volna az ember. Folytatjuk majd Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával a 10 órai hírek után.